hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit, továbbra is könyvben utazunk és világot látunk itt a hétvégi menetrendben. A következő fél órában, ahogy ígértem, Margaret Atwood Testamentumok című regényéről lesz szó. A Testamentumok egy rémisztő és lélegzetelállító könyv is egyben. Csonka Ágnes fordított, Ola Andra kérdezte a részletekről.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Vidala néni azt mondta, hogy ha valakinek van egy legjobb barátnője, a sugdolózáshoz, cselszövéshez és titoktartáshoz vezet. A cselszövés és a titoktartás az Isten iránti engedetlenséghez, az engedetlenség lázadáshoz, a lázadó lányokból lázadó nők lesznek, egy lázadó nő pedig még egy lázadó férfinál is rosszabb, mert a lázadó férfiakból árulók lesznek, a lázadó nőkből viszont házasságtörők. A szolgálólány meséjének folytatásáról beszélünk most. Testamentumok címmel jelent meg Margaret Atwood regénye, amit óriási várakozás előzött meg. Az első rész ott ért véget, hogy a teherautó ajtaja becsapódik, nem tudni, hogy a főhősre, Freddyre vajon mi vár, szabadság, börtön vagy halál. Az új regény három gileadi nő elbeszélésére alapozva 15 évvel azután veszi fel a történet vonalát, hogy Freddy belépett az ismeretlenbe. Nagyon sokan ismerik az első regényt, de talán nem mindenki, úgyhogy most a fordítóval, Csonka Ágnessel erről is beszélgetünk. De persze a legfontosabb kérdés, van-e olyan erős a Testamentumok, mint a szolgálólány meséje?
Ugye rettentő magasan volt a mérce a Testamentumok esetében. Óriási volt a várakozás, évek óta folyt a találgatás, hogy mikor fejezik be kicsit, úgy, mint a trónok harcánál a mester. De az az igazság, hogy ugye a két könyv között 40 év telt, tehát 85-ben jelent meg a szolgálólány meséje, ez pedig idén, és annyira várták a dolgot, hogy a megjelenés előtt a Guardian brit napilap például már részleteket közölt le belőle, akkor a könyvbemutatót aztán a Londoni National Theatre-ben tartották, és mozi jegyet lehetett venni, és 1300 moziban világszerte közvetítették az eseményt. Szerintem méltó a folytatás, és ez nem volt, nem csak én gondolom így, mert hogy ugye megkapta a megosztott Booker-díjat is, amit Atwood megkapott a korábbi könyvéért is, de most megint megkapta, ez nem csak a könyvnek szól szerintem egyébként, hanem az egész életművének, és ennek a státusznak, amit elért el, tényleg mint egy rockstar, most már olyan státuszban van. Mondjuk ez hozzátartozik az is, hogy ez ugye kellett a sorozat is, ami 2017-ben jelent meg, az HBO-n bemutatott filmsorozat, mert ugye előtte 85 óta benne volt a köztudatban ez a könyv, és készült belőle egy másik film, készült belőle opera, tehát abszolút jelen volt, viszont ez a kultusz a történet körül, ez 2017 óta van, és hát nyilván hozzájárult a sorozatnak a képi világa, ezek a nagyon jellegzetes és nagyon felismerhető jelmezek.
A szolgálólányok vörös ruhája. Hát nagyon nehéz beszélni erről a könyvről, egyszerűen spoilerezés veszi el fönn, bármilyen mondatot mondunk erről a könyvről, de azt például elárulhatjuk, hogy miközben ugye az első kötetben a szolgálólány története, az ő életvitelük, hogyan élnek ezek a szolgálólányok, egy milyen világban, egy milyen államban, szóval hogy miközben az első kötetben azt ismerjük meg, itt mindenki mást is, más szerepeket találunk itt.
Tulajdonképpen ez 15 évvel az első kötet után játszódik, és az első kötetben ugye láttuk a megszületését ennek a, nem mondta a megszületését, de már a üzemben levő diktatúrát, tehát ez egy fundamentalista társadalom, ahol egy teokratikus diktatúrát hoztak létre tulajdonképpen, és a nők itt abszolút másodrendű szerepre vannak kárhoztatva, tehát a hierarchia csúcsán a parancsnokok vannak, van egy titkos szolgálat, akiket a szemeknek hívnak, vannak az őrzők, az angyalok, és a nők kizárólag olyan szerepre hivatottak, hogy vagy márták, akik a gazdasági vagy konyhai kiszolgáló személyzet, vannak a parancsnok feleségek, akik csak dísznek vannak ott, vannak a gazdák és a gazdaasszonyok, ez a proletárosztály, vagy az kevésbé szerencsések gazdaságilag, és a szolgálólányoknak pedig az a funkciója, hogy ők a termékeny nők, mert hogy valamiféle környezeti, vagy nem lehet pontosan tudni, milyen katasztrófa játszódott le, de hogy a toxikus környezet miatt egyre csökken a nőknek a termékenysége, és emiatt azok a nők, akik még bizonyíthatóan képesek gyereket szülni, ezeket szolgálólány státuszba kényszerítik. Tehát nekik semmiféle joguk nincsen. Érdekes a színhasználat, ugye, hogy ez nem egy ilyen kód lenne, hogy a parancsnok feleségek ugye kéket hordanak, mert tisztaság, esetleg Máriára utaló szín, a szolgálólányok vörösben vannak, ami a vérszíne, egy kicsit a feslettség színe is, mert őket ugye elvileg fesletéletű nőnek tartják, hiszen már voltak férfiak, hiszen képesek ülni, és akkor a márták pedig zöld színű ruhában járnak, a gazdasznők pedig ezeknek a ilyen három színű csíkosban, tehát egy ilyen nagyon érdekes színkód is végigvonul az egészen, a parancsnokok pedig feketében. Az a lényeg, hogy ez az egész államrendszer az Egyesült Államok romjai jött létre, tehát pucs történt, felszámolták a kongresszust, az alkotmányt felfüggesztették, és egy elvileg bibliai alapon létrejött, teljesen fundamentalista, szó szerint értelmezett biblikus társadalmat hoznak létre, ami nyilván csak egy álta a diktatúra leplezésére, és hát ennek az intézményrendszerét alapítják, és ebbe tagozódik a szolgálólány.
Van egy kifejezés, azt mondja a szolgálólány magáról, ugye aki a főhőse az első regénynek, hogy csak tároló edények vagyunk. Igen. És hogyha oda kerül egy feleség mellé, egy parancsnok mellé, ahol neki sürgősen teherbe kellene esnie, két éven belül, akkor ha ez sikerül, még akkor sincs biztosítva az ő életem, mert hogyha úgy születik meg a gyerek, hogy ő belehal ebbe, akkor úgy.
Abszolút a totális kiszolgáltatottság. És itt lecserélhetők, illetve hogyha esetleg nem sikerül a gyereket szülni az adott parancsnoknak, akkor továbbadják egy másikhoz őket.
Az kiderül, vagy mesélt arról a szerző, hogy ugye ez a jövőben játszódik ez a történet, de hogy ez a kép ez miért alakult ki benne? Szóval, hogy a nők helyzetéről, a nők sorsáról mi indította, hogy így írjon?
Atwood az mester a disztópiának, de ez volt az első ilyen könyve. Annak idején a szolgálólány mesének a második kiadásához írt egy előszót, és ebben elég alaposan körüljárja ezt a témát, és ugye Atwood azért érdekes, mert ő annak idején már egészen korán a pályáján beemelte ezeket a témákat a köztudatba, mint a feminizmus, mint a totalitárius diktatúrák, mint a vallási fanatizmus, mint a populizmus, környezetkárosítás, a kontroll nélküli technológia, tehát hogy ő következetesen viszi végig azokat a témákat, amik most mindenhol jelen vannak, és abszolút nem azt mondom, hogy közhelynek számítanak, de benne vannak a köztudatban, vagy akár divatos témának is mondhatjuk őket.
Jó, csak ő ezt 40 évvel ezelőtt írta.
40 évvel ezelőtt ezt ő elkezdte. Érdekes, hogy ugye 84-be kezdte írni a könyvet, nagyon erősek az orwelli áthallások is. Az Atwoodról szokták kérdezni, hogy ez egy jóslatnak tekinthető könyve, és hát ő erre ugye most már visszamenőleg azt mondja, hogy igen, meglepően egybevág a mostanában formálódó eseményekkel, meg a világ alakulásával, de hogy ő szerinte inkább egy ellenjóslat. Tehát, hogyha ennyire pontosan le tudjuk írni, hogy mi a jövő, akkor talán nem következik be, tehát akkor talán lehet ellene tenni valamit. Hát ez kérdés, hogy így van, vagy sem. Nagyon sok disztópiát, nagyon sok ilyen témájú könyvet olvasott az 50-es években, amikor ő gimnazista volt, fiatal nő volt, és úgy gondolta, hogy megpróbál egy ilyet írni. Arra utal, hogy nagyon sok veszély van, ennek nagyon könnyen prédikációba is fordulhat, vagy szájbarágosnak tűnhet, de azzal, hogy ez egy nagyon erős történet is van mellé, egy nagyon izgalmas történet is, ezzel szerintem abszolút sikerül ezen felül emelkedni.
Az izgalmat pedig az okozó, hogy nyilván a szolgálólányok próbálnak megszökni, vagy próbálnák, pláne hogyha teherbe esnek, akkor a gyereküket valahogyan menteni, és ugye itt engedjük el a főhőst a szolgálólány meséjében, hát hogy vagy túléli, vagy nem a szökési kísérletét.
Igen, ez nem egyértelmű a végén. Viszont az a szép, hogy ez a könyv a folytatása, de ne úgy várjunk folytatást, hogy teljesen egyértelműen elmagyarázza, hogy ezután pedig az történt, hanem egy nagyon érdekes szerkesztési elve van, az a címe, ugye, hogy testamentumok. Három narrátora van az új történetnek, annyit elárulhatunk, hogy két fiatal lány és egy idősebb, és az ő egymás mellé az utókor által összerendezett történetük, ebből bontakozik, hogy mi történetet. Tehát ez érdekes, hogy a szerkesztési elv, hogy ez nem biztos, hogy így történt, de az utókor úgy gondolja, hogy ez a logikus sorrend. Tehát egy kicsit emlékeztet engem mondjuk akár, ahogy a Biblia összeállt, ugye később a különböző jutott megtalált tekercsekből. Tehát, hogy van egy utókor, aki azt mondja, ez így történt, és onnantól az lesz a kánon. Hát azt el lehet mondani, és nem lövünk ezzel le semmiféle poén, hogy ez Gilead bukását fogja ábrázolni ez a könyv, tehát ez már az első oldalakon kiderül. Az, hogy ez hogy zajlott le, és hogy lehetett be az a könyvnek a témája.
És azért az is kiderül, hogy Giládban a többi nőnek sem sokkal jobb, mint a szolgáló lányoknak. Hát jobb egy picit, de nem sokkal. Tehát itt, ahogy a feleségek sorsát megnézzük, egyáltalán egy gyerek szemével látjuk, hogy milyen itt belül élni, és hogy mi vár rá, mint gondolkozhat, azért az elég döbbenetes.
Ugye az az alapvetés, hogy a nők azok másodrendű szerepre kényszerülnek. Ennek egy ékes példája, hogy csak kettő nő tanulvállomással ér ugyanannyit, mint egy férfi például. A nők nem írhatnak, nem olvashatnak, bár általában a társadalmi rétegek, az alsó társadalmi rétegek szintén nem, tehát az írásolvasás az elitnek a privilégiuma. Lefestették a boltok cégére itt, csak ilyen piktogramok vannak, képek, tehát így mindennek nagyon egyszerű neve van, nagyon biblikus neve van, nagyon régies hangzású neve van, tehát mintha kicsit visszarepítene minket a 17. századi puritanizmus világába. Ugye a nők azok egyedül nem igazán közlekedhetnek, csak párban, szinte mindenhova a tehetősebbek, a parancsnok, feleségek autóval járnak, sofőrök viszik őket, őrzők és angyalok és különböző beosztott férfiak veszik őket körül, tehát semmit nem tehetnek szabadon. A parancsnokok gyerekei, hogyha lánygyermekek, akkor egy olyan iskolába járnak, ahol megtanítják őket a feleség létnek az alapvető dolgait, tehát hogyan irányítsuk a szolgálókat a hímzésre, kézi munkázásra. Az érdekes, hogy tudnál, a kézi munka az mindig valahogy az elnyomás, az elnyomott státusznak a jele, és hogy csak adott témát ad, tehát virágokat lehet hímezni, fájképeket vagy csendéleteket, tehát hogy ez is hogy egy rettentően beszabályozott élet, ami nagyon furcsa, hogy a férfiak ők nem tudják kontrollálni a szexualitásokat, és a nőknek nagyon kell vigyázniuk velük, és csak ha feleségek lesznek, akkor is nagyon kell vigyázniuk, de a férfiak minden kívánságát teljesíteni kell, tehát a szexualitás egy abszolút tabunak számít, egy kontrollált és elfolytó dolognak. Ugye a szolgáló lány az arra való, hogy reprodukáljon, hogy gyereket szüljön, és ezen kívül még tulajdonképpen a márták vannak, hiszen a nők azok még egy ilyen gazdasági szerepben vannak, mint szakácsnők, mint takarítónők, mint házkörüli tevékenységet folytató nők az elit családok számára. Tehát ennyiből áll a nők élete.
Amikor a szolgálólány belépett a háztartásunkba, én Giládi mércével mérve már kis hiánynői korba léptem. Magasabb lettem, az arcom hosszúkásabb, az orrom megnőtt. A hajam dúsabb lett, és se színűből gesztenyebarnára változott. Ez nekem mind nagyon tetszett, és a sok hiúsággal kapcsolatos intelem ellenére sokat nézegettem a tükörben az új arcomat mindenféle szögből. Ami riasztóbb volt, hogy a mellem is növekedésnek indult, és olyan helyeken kezdett szörnőni rajtam, amikkel nem volt szabad foglalkoznunk. A lába, hóna és a szégyenteljes testrész, aminek annyi homályos neve van. Amint ez bekövetkezik egy lány életében, többé már nem értékes virág, hanem sokkal veszedelmesebb teremtmény. Az iskolában már felkészítettek minket az ilyen dolgokra. Vidala néni több kínos, illusztrált előadást tartott nekünk a nőnek a testével kapcsolatos szerepéről és kötelességéről, a férjes asszonyéről, de ezek nem voltak túlzottan informatívak vagy megnyugtatóak. Amikor Vidala néni arról érdeklődött, van-e kérdésünk? Nem volt, mert hát hol is kezdhetné az ember? Én meg akartam kérdezni, miért kell ennek így lennie, de már előre tudtam a választ. Azért, mert ez Isten terve.
Mi a dolguk a néniknek?
Ők egy külön kaszt. Ők tulajdonképpen ennek a patriarchális társadalomnak a végrehajtói, és ők tanítják a lányokat, az ő iskoláikban tanulnak ezek a kislányok, és ők azok, akik gyakorlatilag fenntartják ezt az egész rendszert. Az ő feladatuk a félelemkeltés és a tanítás.
Mintha ők ilyen apácarend lennének, nem?
Egy kicsit olyan, mintha apácarend lenne. Érdekes viszont, hogy ők hozzájutnak az olvasás privilégiumához, tehát nekik van egy könyvtáruk, ahol akár még tiltott műveket is olvashatnak, az arra érdemesek, de tehát még a Biblia is egy bizonyos idő után olvasható, mert hogy korábban megzavarná esetleg a lehetőséget.
Jól érzem én, hogy ez a könyv, hogyha most csak a fizikai részt nézzük, ez kevésbé kegyetlen, mint az előző?
Talán azért, mert egy nagyobb idő intervallumot fog át, de itt is van azért bőven, ami fel lehet cisztelni. Meg mivel, hogy nem a szolgálólány hétköznapjait ábrázolja, ami brutális és pillanatban az első részben, hanem egy ilyen nagyobb kitekintésben látjuk a dolgokat, az egész államnak a kialakulását, a fényporát, a bukását, ezeket a mozgató erőket, amik inkább távolabbról nézzük az egészet, nagyobb távlatban emiatt talán kevesebb.
Fontos arról beszélnünk szerintem, és lehet is, ugye ezt tegyük hozzá, hogy a külvilág hogyan viszonyul mindahhoz, ami itt ebben az államban történik. És hogy vajon ahogyan is, ami miatt megbukhat egy diktatúra, az mennyire jelenik meg itt? Tehát, hogy mennyire tipikus az, ami itt történik, akár a külvilágot, akár a belső folyamatokat nézzük.
Hát szerintem az az érdekes, hogy eddig az előző könyvben a külvilág igazából nem jelent meg, csak úgy jelent meg, mint a híradásokban, hogy itt van éppen összecsapás azzal az árammal háborúznak. Ugye ezt tudjuk, hogy ez valamennyire az Egyesült Államoknak a bizonyos területeit foglalja el Gilead, de például egyes államok, mondjuk Kalifornia, szóval vannak olyan területek, amik nem tartoznak ide, és azok a folyamatos harcok dúlnak. És ugye egy ellenségkép, az ki van alakítva a külvilággal szemben, tehát nyilván a külvilág a rossz, a hanyatlás, a minden fertőnek a forrása, de ennyire nem jelenik meg, hiszen most ebben a könyvben konkrétan látjuk, hogy kívülről hogy látják Gileadot, és hát azt nem tudom, hogy a diktatúra lebontásának folyamata, ugye itt túl sokat árulnánk el, de nyilván a külvilág segítsége is kell majd hozzá.
És hogy kontrollvesztetté
válnak a... Azt látjuk most, ahogy kezdettől fogva ott vannak azok a minden diktatúrában ott vannak azok a jelek már, vagy azok a kódolt folyamatok, amik később elindulnak, amik a bukásához vezetnek, nyilván egyik sem tarthat örökké. Kérdés, hogy mennyi ideig maradt talpon ugye egy ilyen diktatúra. Itt tulajdonképpen, hogyha az időtávlatot nézzük, szerintem egy olyan 20 évről beszélhetünk.
Végül, amíg olvastam, azon gondolkodtam, hogy az egy fontos dolog, hogy egy kislányt látunk, kiskamaszt látunk, ahogy találkozik az első impulzusokkal, vagy az első érzésekkel, a szexualitással, azzal, hogy hogy néznek rá, és hogy bár egy ilyen folytott helyzetben van, ugye, tehát, hogy itt Gileadban él, de mégiscsak fontos a nővé érés folyamata, nem ebben a könyvben?
Hát tulajdonképpen ez egy fejlődésregény is az egyik fála. Ahogy érzékeli a külvilágot, amilyen hatások érik, amilyen tiltásokkal kell szembenézni, ez nyilván ez egy teljesen logikus folyamat, az egész kamaszkor és az egész nővérési folyamat, ami őt éri ebben az államban, és az érdekes, hogy esetleg, amikor majd később találkozik a külvilággal, ezek az elfolytások, vagy ezek a tiltások, ezek hogyan élnek benne tovább.
Ahogyan szocializálódott, az mennyire hat majd akkor, amikor már nem kellene?
Életére. Igen.
Uh-huh. Az érdekelne nagyon, hogy a férfiak mit szólnak ehhez a két regényhez.
Uh-huh. Hát azt tudom, hogy az Edford ez a szolgálói meséje második kérdésének az előszavában, ugye itt körbejárja ezeket a témákat, és akkor mondja, hogy hát sokszor tesznek fel neki olyan kérdéseket, hogy feminista ez a regény, és akkor ő erre azt feleli, hogy attól függ, hogy ezt hogy értelmezzük ezt a dolgot, mert hogyha egy ilyen ideológiai traktátusnak gondoljuk, hogy ahol minden nő az egy vagy egy angyal, vagy pedig egy áldozat, aki utána képtelen morális döntéseket hozni, tehát ilyen fekete-fehéren fogjuk sorolni őket, akkor ez nem az, viszont hogyha olyan szempontból tekintjük ezt feminista regénynek, a nő az egy húsvér figura, egy érdekes, egy fontos szereplő benne, akkor igen, tehát hogy ez nem férfi ellenes a könyv semmiképp, mint ahogy nem is vallás ellenes, például ezt is szokták tőle kérdezni. Azt mondja, hogy mit értünk ezen, tehát ugye, mert hogy a diktatúra az egy vallási diktatúra állartát ölti, de ez igazából csak a hatalom eszköze, a politika eszköze, és nem a vallás ellen van, mert hogy például a kvékerek és a baptisták azok üldözöttek ebben a két regényben, és egy föld alatti mozgalmat alapítottak, és ők mentik az embereket, például a szolgálólányok szökésében is ők segítenek, tehát pozitív szerepet töltenek be, tehát nem is vallásellenes, nem is férfiellenes, és nem is úgy feminista, ahogy rossz értelemben gondolják esetleg.
Csonka Ágnes fordítóval beszélgettünk Margaret Atwood Testamentumok című regényéről, ami a Szolgálólány meséje folytatása. A köteteket a Jelenkor kiadó jelentette meg.
Mára pedig ennyi volt a hétvégi menetrend jó sok kultúrával, érdekes beszélgetésekkel. Legyen szép hétvégéjük, és persze hallgassák továbbra is a Trend FM-et. Én pedig várom Önöket holnap reggel 7 órától 11 óráig ismét. Köszönöm, hogy velem tartottak, további jó rádiózást, szép napot! Kutasi Juditot hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.